Te benned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház fél óráját hallják.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Bár álhitelességek vesznek körül úton útfélen, mégis azonnal megérezzük azt, amikor valami valóban hiteles. Hiába próbálják lejáratni legszebb szavainkat, mint például a tisztesség, vagy a hűség, vagy a szeretet, amikor valaki valóban szeret, vagy valóban tisztességes, ezt rögtön megérezzük. Simon András grafikus tollából valami hasonló mély érzések fakadnak. Egyszerű, egyetlen vonal mentén haladó rajzaiban mélység van. A jelképek megelevenednek. Nemrég beszámoltunk arról, hogy Soponyán és Csőszön missziói napokat szerveztek, ezen ő is részt vett. Vörös virág járt a helyszínen.
Amikor a kamaszkorba értem, akkor édesapám számára egy nagyon-nagyon kellemetlen kérdést tettem fel. Mondd csak, édesapám, amikor elmegyünk a templomba, és ott végighallgatjuk a papnak a beszédét, és utána pedig kijövünk a templomból, és hazajövünk, és elfogyasztjuk a ünnepi reggelit, aztán kiki csinálja maga dolgát, egy egész álló héten keresztül, és Jézus Krisztusról egy szót nem beszélünk egymás között, hát ez a mi kereszténységünk? Szíven szúrtam őt. Gyakorlatilag mi vasárnapi keresztényként éltük az életünket. Akkor édesapám meg édesanyám összefogtak más rokon szülőkkel, meg ismerő szülőkkel, és szerveztek egy kis közösséget, hogy úgymond kinőjünk ebből a vasárnapi kereszténységből, és a közösség élére egy nagyon szenvedélyes, lánglelkű ifjú papot hívtak meg, aki minket valóban közösségé kovácsolt. Elhatároztam magam, hogy én most már semmiképpen nem akarok csak beszélni a szeretetről, meg csak olvasni, meg csak tanulni a szeretetről, most már szeretném gyakorolni is a szeretetet. És rögtön másnap elmentem az egyik papismerősünkhöz, és megkértem, hogy adjon nekem egy idős bácsinak vagy nénének a címét, akivel lehetne foglalkozni, akit szeretgetni lehetne, akinek lehet segíteni. És azt mondta ez a pap, hogy Andriskám, nem tudok ilyen címet adni, de van egy 20 éves fiatalember, egy mozgássérült tolókocsis fiatalember, akinek egyáltalán nincsen barátja, és idős szülei vannak. Hát menj el hozzá. Így kerültem kapcsolatba körülbelül 17 éves koromban Varga Laci nevű egykori barátommal. Fölöltöztettem, megreggeliztettem, betettem a tolókocsiba, elrendeztem. Elmentem az iskolába, és amikor jöttem haza, akkor leszálltam a villamosról, elvittem a Lacit sétálni, utána hazamentem tanulni, vagy legalábbis úgy csináltam, mintha tanulnék, mert rajzolni jobban szerettem világéletemben. De este megint elmentem a Lacihoz, és akkor kivéve őt a tolókocsiból, levetkőztetve megfürdettem, ágyba tettem. És hát ugye tényleg önmagában egy elég látványos dolog, hogyha egy 18 éves fiatalember egy tolókocsit tologat maga előtt. Én igazából nem voltam Istennek átadott életű ember. Ez a nagy-nagy aktivitás egyáltalán nem egyenes ágú bizonyítéka annak, hogy ők Istennek átadott életű emberek, hiszen mindez a szinte már erőn felüli szolgálat lehet például egy oda nem adott életnek a kompenzálása. Hogy mindent megteszek, érted Istenem, nézd meg, hogy anyagi, szellemi, fizikai javaimat adom, csak az életemben ne szólj bele. Hát velem ez történt tulajdonképpen, hogy ha az emberi lelket egy 77 szobás várkastélynak képzeljük el, akkor ennek a várkastélynak én a 76. szobájába beengedtem az Istent, de a 77. szobába, ahova ugye a saját jövőbeli életemre vonatkozó terveimet rejtettem el, hogy én mit szeretnék még az életben elérni, meg milyen vágyaim vannak, azt két kulcsra bezártam az Isten előtt, és elrejtettem a kulcsot. Nem, mintha ő nem tudta volna rögtön, hogy hova rejtettem. De ennek én nem voltam tudatába. A lánglelkű pap nagyon komoly irodalmi és színi rendezői tehetséggel volt megáldva, és több alkalommal engem is meghívott szerepelni, volt úgy, hogy főszereplő voltam. És az egyik ilyen színdarabban én mondtam el a színdarab utolsó mondatait. És itt olyan szavakat mondtam én el, tudtomon kívül, amely szavak arra indítottak valakit a templom utolsó soraiban, hogy elinduljon a megtérés útján. Egyszer csak jön egy meghívás egy ilyen ökumenikus ifjúsági találkozóra, és pár barátommal elmentünk erre a találkozóra, és egyszer csak a nagy tumultusban odalép hozzám egy szimpatikus szemüveges fiatalember, Tóth Endrének hívták, bemutatkozott, és azt mondja, hogy András, engedd meg, hogy megköszönjem neked, hogy te részese voltál az én megtérésemnek, hogy segítettél az én megtérésemben. Hát az egóm az akkor átnőtt, hogy szétszakadtak a gombjaim az ingemen, dagadni kezdtem, és felemelkedtem 1,5 centiméterre a földtől, de hamarosan újra földet kellett érnem, mert akkor jött a hideg zuhany. Azt mondta ez a Tóth Endre, hogy András, én nagyon örülök, hogy te ennyire örülsz, de az Úr a szívemre helyezte, hogy én is kérdezzelek meg téged, hogy te vajon megtértél-e már. Fel voltam háborodva, és meg voltam sértve. Ön erőmet túlhaladva próbálok szolgálni és jót tenni. Mi kellhet még az Istennek? És ez a fiatal ember csak ugye a vállamra tette a kezét, és azt mondta, hogy András, nyugodj meg, Istennek most már tényleg csak egyetlen egy dolog kell. A szívedre van csak szüksége most már. És hát nem tudott megnyugtatni. Tehát én sokkal többet és jobbat gondoltam magamról, hogy azt elhiggyem, hogy én nem adtam át a szívemet a Jóistennek. Érdekes módon egy református lelkésznél történt ez a megtérés, és amikor az imádságból fölálltunk mind a ketten, a lelkész megölelt, és erre a megtérési élményre tulajdonképpen a koronát Isten a buszmegállóban tette rá, amikor hazafele menet a buszmegállóban átcsorogtam, és hallottam egy belső szózatot, András, vedd észbe, hogy nem te választottál engem, hanem én választottalak téged.
Az embereket sokkal inkább megragadja az, hogy az ember személyes életében mi történik, mint az, hogy agyon beszélt keresztény elvekről még lelágjuk a csontmaradványokat. Most is ezt tapasztaltam. Egyszerűen csak arról kell beszélnem, hogy mit tett az Úr az én életemben. Nagyon-nagyon szoros emberi kapcsolatokban éltem át csalódásokat, nehézségeket. Volt úgy, hogy magamba csalódtam, volt úgy, hogy másokba csalódtam. Szerettem volna megváltozni valamiben, nem sikerült. Szerettem volna, ha mások valamiképpen jelzik felém, hogy azt a vádat, amit felém állítottak, azt megváltoztatták, vagy másképp gondolják, vagy egyáltalán csak megmagyarázzák. És nem magyarázták meg, és nem változtattak rajta, és nem gondolták másképpen. És akkor az ember rájön arra, hogy a szabadságát, a lelkének a szabadságát csak abban az esetben tudja visszanyerni, hogyha önmagát egyedül csak az Istentől származtatja. Ha függetlenné válik minden pozitív és minden negatív véleménytől, és kimeri azt mondani pici emberi gyarlóságát is figyelembe véve, hogy vagyok, aki vagyok, az Úr teremtett, és az Úrnak szolgálok, és ki szabadon gondolhat rólam azt, amit akar, magyarázkodnia se kell, nem fontos, hogy igazam legyen, nem fontos, hogy bebizonyítsam a saját igazamat, mert nem fontos, mert az Úr előtt állok, és az Úr lesz az, aki engem megítél. Az Úr azzal ajándékozott meg, hogy olyat adhatok az embereknek, amely miatt ők hálásak, hogy én ezt a közvetítő szerepet fölvállaltam. Én pedig egyszerűen fürdök az embereknek a szeretetében, és nagyon jól érzem magam.
És a művészi munkáját tekintve úgy érzi, hogy ez az, amit ki akart formálni az Isten?
Erre azt hiszem egyértelműen azt mondhatom, hogy igen.
Egy grafika hogy születik meg?
Csak is egy Istenre ráhangolt, egy Istenre figyelő csendben. Az én művészetemnek a lényege az Isten és ember, és az ember és ember közötti szeretet kapcsolatnak az ábrázolása. Ha én nem vagyok minden esetben nagy vágyakozással az Istentől jövő, vagy az emberek felől jövő szeretet iránt, akkor a rajzaim ezt a szeretetet nem fogják tudni kifejezni. Gondolkodom, imádkozom, hagyom, hogy Isten meg az érzés hasson rám, és akkor kialakul valami, és ebből születik a grafika. Soha nem úgy születik, hogy na, most rajzolok egy ölelő embert, hát ha ezt lerajzolom, akkor majd föltámad bennem valami szeretet. Mindig egy belső inspiráció alapján történik. Nekem az az érzésem, hogy ez a dolog, elnézést kérek azoktól, akik másként gondolják, senkinek az életében tökéletesen nem valósul meg. Ami azért egy Isten áldás véleményem szerint, mert hogyha önmagunk által kötött szeretet kapcsolatban tökéletesen megtalálnánk a harmóniát, nem lennének fájó hiányaink, amiket gondolataink, érzéseink szerint csak az Isten tud orvosolni, akkor nem fordulnánk Istenhez, mert ember és ember aztán olyan csodálatos harmóniában élhetne, hogy egyszerűen azt mondhatná, hogy hát nekem az Úrra már nem is nagyon van szükségem. Azt kell mondjam, hogy a Jóisten nekem adott egy utat arra, hogy őt érezzem. A Jóisten engem függőségbe hozott saját magától. Ugyanis olyan mértékben vagyok rászorulva, szellemileg, fizikailag és érzelmileg arra, hogy az Isten szeretetét átéljem, hogy én egész nap vágyakozom az Isten iránt. Most ez a vágyakozás, ez az Istent az én életemben jelenvalóvá teszi. És ugyanakkor egy Isten bizonyíték is számomra, mert ha egy nem lévő ember, vagy szellem, vagy Isten után vágyakoznék, az biztos, hogy nem lenne jelen az életemben. Ez az Isten létezik, ez az Isten él, ez az Isten szeret engem. Az csodálatos érzés, hogy nem vagyok mindenféleképpen rászorulva arra, hogy a másik emberben élő Isten szorítson magához gyöngéden, mert tudom azt, hogy ez a kapcsolat embereken kívül is, emberek közreműködése nélkül is működik. Noha nem tagadom, hogy hihetetlen melegség és örömérzés forrás, amikor testvérek szeretettel összeölelkeznek, amikor barátok találkoznak, megveregetik egymás hátát, vállát. Nagyon szép dolgok ezek.
És hogyan tovább?
Hát arra szolgatok az örökké valóság felé.
Mert az tiszt is az erő, nem az nap kelet felől, sem a nap
Az elmúlt hétvégén volt a 6. református zenei fesztivál Budapesten. Ezen jelent meg a budapesti teológián a Calvin kertje című kiállítás első része. A teljes anyag majd a Csillagpont református ifjúsági találkozón látható Faddomboriban július 21-től. Bölcsföldi Andrással, a teológusok lelkigondozójával, a kiállítás megálmodójával beszélgettem.
Reformáció genfi emlékművének egyfajta stilizált másánál állunk. Ez a Calvin kertje egyik oldalfala.
Ki van ráírva a vers, ezt látom.
Igen, olyasmit szeretnénk létrehozni, vagy picit emlékeztet is a múltra is, meg Genfre is, meg Calvinra is, de szeretnénk újat is adni ezzel, tehát hogy ma hogyan értjük egyáltalán Calvint.
Nagyon tetszik ez a fénykép, három fiatal így alulról, mint egy ilyen kis törpe néz az óriásokra a genfi emlékmű előtt.
Mondhatnánk úgy is, hogy három törékeny nő, három vallástanár. Tavaly voltunk egy kiránduláson Genfbe, kifejezetten ilyen Calvin nyomait kutatva, és a négy férfi néz le a három vallástanárra, akik tanítani fogják szintén Calvint, illetve a többi reformátor életét.
És ez a kép?
A négy nagy reformátornak a szobra a Genfi Egyetem kertjében. A genfiek, gondolom, vagy egy fiatalok megvilágítják ezeket a szobrokat, és ilyen különös külsőt adnak nekik.
Tehát ez színes fényekkel megvilágítva a genfi emlékmű.
Igen, igen, ez egy ifjúsági rendezvény volt, itt látszanak is a fiatalok. Azért érdekes, mert ez a négy szobor nagyon monumentális, mint ahogy megelevelednének a szobrok.
És ezeket itt ki lehet nyitni? Ezt nézem, hogy ezeket.
Igen, ezekben a kis elrejtett ajtókban mindig található valami van. Szentírás, vannak idézetek. Egy tárgy van, ami érdekes. Lutherrel ellentétben Calvinról azt tartják, hogy nem maradtak utána tárgyak, hogy a sírja sincs meg, illetve egy jelölt sír van, de nem tudni, hogy pontosan kié, tehát nem maradt semmi utána. Egyetlen egy tárgy, amit mutogattak régebben is a múzeumban, ez egy teáscsésze. Ez látszik itt a kiállításunkon is.
Ilyen volt az a teáscsésze?
Nem pontosan ilyen volt, ez egy picit magyarosabb változat, csak szimbólumok. Terveink szerint van két olyan térkép, ahol a calvini reformáció elterjedését mutatnánk meg Európában, vizuálisan is lehessen látni, illetve olyan falat szeretnénk csinálni, ahova olyan képeket ragasztanánk ki, amelyeket másoktól várunk. Ezúton is Calvin elnevezésű terek, utcák, intézménynek a szimbóluma, jelképe, képe.
Ennek kapcsán, hogy Calvin kert egy újabb ilyen interaktív kiállítás, át kellett gondolni ezt, hogy ki is Calvin ma.
Gondolkozunk ezen, még nem is zárult ez le. Tehát Calvinnak az életművét nagyon nehéz feldolgozni. Fiatalok, mint tudják, hogy Calvin szervédi köbe ennyi, vagy hogy a szigorú ember volt, nem nagyon mosolygott, hát ez nagyon gyenge fölállás így. Mit lehet a mai életbe közel hozni? Vannak Calvinnál olyan alapszavak, amelyek fontosak, és 25 ilyen szót kerestem, azért 25, mert ugye 25. Zsoltár fontos volt Calvinnak, és azt mondtam, hogy próbáljon meg így megfogalmazni, hogy mit jelent Calvinnak a hit, vagy a megigazulás, vagy a hálaadás, vagy eleve rendelés, és ezekben a szavakban próbálom megfogalmazni, hogy ami ma is fontos lett egy fiatalnak, ma is megértheti, és ugyanakkor Calvinnak is fontos volt. Sztereotípiák, hogy belénk épülnek, mi valójában az igazi Calvin arc, mi az a Calvinnak igazi lénye.
Hozzád mi a Calvinból közel?
Ami miatt a kert nevet is kapta ez az egész, volt egy olyan időszak Strasbourgban, amikor menekültek között szolgált, és akkor tartottak kerti beszélgetéseket. Vasárnap délután bibliaórák voltak. És nem egy templomban volt, nem szinte szakrális környezetben, hanem egy ilyen beszélgetős jellegű volt is. Nekem ez egyik legszimpatikusabb vonás, hogy nagyon szívesen beszélgetett az emberekkel igéről. És én ezt tartom nagyon fontosnak, hogy ilyeneket csináljunk, hogy üljünk le beszélgetni, és nekem személyesen is van ilyen középiskolás élménye, amikor Fehérváron a parókia udvarán egy fa alatt tartottunk ifit. Nekem ez nagyon meghatározó volt. Ez tetszik Calvin életművé. Nyilván sok olyan dolog is, ami egyébként másoknak is, az ő kiállása, az ő menekülése, az, hogy nem adta föl az elveit, akkor sem nagyon megfenyegették, még akkor is, hogyha nagyon konzervatívnak találták, vagy most is találják. Tehát ezek az alap magatartások számomra is fontosak.
A zenei fesztivál egyik érdekessége volt Kis Ferenc Magyar Kancionálé című lemezének bemutatója. A Calvin évére jelent meg ez a zenei összeállítás. Először a címéről kérdezgettem Kis Ferencet.
Énekeskönyv a kancionáli. Régen, igen, ez volt a neve, de pont a reformáció hozta el a magyar nyelvűséget az egyházi gyakorlatban, illetve hát az éneklés magyar nyelvűségét, hogy miért kancionáli szót használom. És hát ennek az az oka, hogy ez egy olyan anyag, ami ugye elsősorban protestáns anyagokat tartalmaz, tehát 3-4 Genfi Zsoltár feldolgozást, illetve népénekeket, amely a református vidékeken használatosak voltak, de mivel a nép nem úgy használta a hitéletet, hogy sablonosan, na én református vagyok, akkor nem éneklek el egy katolikus dalt, együtt élt nála a profán, a katolikus hagyomány és a reformáció hagyománya, erre számtalan példát tudnánk felsorolni. Ezért én egy-két olyan dalt is földolgoztam, amely nem kifejezetten a protestáns hagyományokhoz kötődik.
Calvin és a zene hogyan viszonyulnak egymáshoz?
Az volt a óriási újítása, hogy a prózai szövegeket versbe szerette először is a kora jelentős költőivel, de olyanokkal, akik akkori népi költészettel is tisztában voltak, tehát hogy a népköltészet hogy fejez ki bizonyos képekkel valamit. Az a dallamanyag, az egy kicsit idegen egyébként a magyar népzenei hagyományoktól, de ennek ellenére teret hódítottak, tehát nem valószínű, hogy a dallamok könnyen megtanulhatósága miatt, hanem azért, mert párhuzamosan ugye a kotta nyomtatás is kialakult, és sokkal nagyobb mennyiségben terjedhetett. Aztán természetesen az évszázadok során kiválasztódott az, amelyiket legszívesebben énekel, valamik a legelterjedtebbek.
Calvinnak az az újítása, hogy a ritmikus éneklés elkezdődött, tehát hogy a gregoriánus éneklés, amelyik ugye a beszédhez alkalmazkodó énekléshez képest egy ritmusos versbeszedett zsoltározás volt.
Pontosan. És ami meg az mi újításunk, az, hogy prozódiailag bizonyos dolgokat mi is átszerkesztettünk.
Mondjam. Példát tudunk esetleg erre?
Hát például Nosza Isten félő szent hívek. Az úgy van, hogy Nosza Isten félő. A no az egy rövid szótag, tehát sokkal szebb, ha Nosza Isten félő szent hívek. Nem jogvédett. Én úgy gondolom, hogy különböző alkotók, vagy akár gyülekezetek a maguk képére is formálhatják ezt. Egy Csávás nevű magyar faluba, Erdélyben, ott egy olyan lelkiismeretes tanító volt, aki egy 17. századi énekeskönyv szólam vezetését egyszerűen betanította a híveknek hangról hangra. Tehát egy olyan ritka változata maradt így fent a szájhagyományozódás útján is, mert ezt aztán a család továbbadja, általában a szólamok is maradnak családon belül. Érdekes módon egy 17. századi felrakás maradt meg a nép emlékezetébe, úgyhogy Kottát senki nem tud olvasni ma.
Calvinnak valószínűleg az volt a cél ezzel a ritmikus énekléssel, hogy közösen tudjanak énekelni.
A Gregorián mindig a beavatott zenészek, énekesek énekelték, tehát a templomi kórus énekkar. Azzal, hogy a korabeli népéneklésnek bizonyos tradíciói beépítették, ezzel közérthetőbben tudta a nép ezt részben meg is jegyezni, meg részben énekelni is.
Nosza, Isten félő szent hívek, örvendbe vezzetek az Úrnak, mert illik, hogy őket dicsérjék, kik örülnek igazságnak. Áldjátok az értan, hangos citerákban, az Úr áldassék, lamban, hegedűben, cimbalmi zengésben, magasztaltassék.
Hallgassák meg híreinket, a következő hét református eseményeit.
Tanulmányi napot rendez a Téma Egyesület az Egyház elmúlt 20 évéről, Mi történt és mi nem címmel június 12-én délután 14:30-tól Budapesten, a Rádai utca 18 szám alatt. A Dunamelléki Református Nőszövetség nyári konferenciája június 12-e és 14-e között lesz Tahiban, a Sion hegyén. Június 10-éig lehet jelentkezni. Nemzeti zarándoklatot tartanak, melynek célja az erkölcsi válság elleni küzdelem. A közös séta június 10-én reggel 8 órakor indul a Borsodabaúj zempléni pálházáról. A 11 napig tartó zarándoklat június 20-án Budapesten a Lánchíd Pesti híd főjénél ér véget. A menethez bárki csatlakozhat, akár rövidebb időre is. A kelenföldi barokkesték következő hangversenye június 13-án szombaton délután 5 órakor kezdődik a kelenföldi református templomban. Az ária és kamarazene esten szólót énekel José Pizarro. A Budahegyvidéki Református Egyházközség Máté János énekkara június 14-én vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődő istentisztelet keretében tartja évzáró hangversenyét.
Hallgassuk meg Isten szavát Máté evangéliuma 5. fejezetéből. És aki törvénykezni akar veled, és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda neki a felsőt is. És aki téged egy mérföld órára kényszerít, menj el vele kettőre. Nemrég kaptam egy bírósági felszólítást vízdíj tartozás miatt. Rettenetesen felbosszantott az eset. Az történt ugyanis, hogy tavaly nyáron, amikor jóformán itthon sem voltunk, lecserélték a vízórát, és véletlenül fordítva kötötték be. Ezek után egy tetemes vízszámlát küldtek ki. Kértem, hogy vizsgálják felül az ügyet, de ehelyett a bírósági felszólítást küldték el egy még tetemesebb összeggel. Az igazságérzetem teljesen felbojdult, és már kezdtem írni az ellentmondást, amikor eszembe jutott ez a Jézusi mondat. Mit jelent ez az intelem ma? Azt értem, hogy Jézus akkor azt akarta, szinte provokáljuk az erőszakos embert szelídségünkkel. El lehet képzelni azt a kort, amikor jöttek-mentek a katonák, és ha valakit megláttak, akkor joguk volt cókmókjukat a vállára tenni, és egy egész mérföldre cipeltetni velük. Kettőre már nem volt joguk. De talán a katona és a cipegető ember elkezdett beszélgetni, és amikor nem tette le a felszerelést egy mérföld után, akkor igencsak elgondolkodott az a katona. Talán igaz, talán hiteles az, amit a kényszerített ember beszélt Krisztusról, az életről. Az biztos, hogy egy életre megjegyezte magának. Fájdalmasan jött elém ez a kép, mert ma nem találkozom senkivel, akit elgondolkodtathatnék egy ilyen helyzetben. Leveleket kapok, iktató számokat, egyik alkalmazottól futhatok a másikig, de nincs lehetőség arra, hogy a kényszerítő és az egyszerű ember találkozzon. Semmilyen személyességre nincs lehetőség. Papírokkal csatázunk. Éppen tegnap háborgott valaki azon, hogy 20 000 forintot kell befizessen azért, hogy kikössék a gázt. A másik azért, amit az adójával tesznek, a harmadik az önkormányzaton, fut ide és oda. Ma egy láthatatlan, kitapinthatatlan pénzhatalom kényszerít bennünket, nem katonák. Nincs ott az a valóságos ember, akit meggyőzhetnék bármiről is azzal, hogy nem állok ellent erőszakoskodásának. Ez fájdalmas ténye mai korunknak. Ez ellen nem sokat tehetünk. Legfeljebb, hogy mégis embernek nézzük azokat az irodistákat, akikkel találkozunk lépten, nyomon, mérgünkben. De talán mégis érdemes megtartanunk Jézus tanácsát. Egyszerűen azért, mert az ösztönös igazság érzetünkből ki akar emelni. Ma, különösen a választási plakátokon látszott, hogyan ingerlik ostobán az emberek elemi érzéseit. Mindenki föl van háborodva azon, ami folyik. Ezért több se kell, mint hogy jönnek emberek, akik kimondják a vágyainkat, és egyből jobban érezzük magunkat. A gazemberek börtönben lesznek. Bár eszünk az diktálja, hogy ez sosem fog megtörténni, de jó, hogy valaki azt mondja, mert legalább a reményünket fenntartja. A legnagyobb tévútra vezetnek minket az igazságosztó emberek. Így történt ez az akkori Izraelben is, amikor zelóták kis kardjaikkal odamentek egy-egy római katonához, és leszúrták, és osztották az igazságot. Szították a népet, és végül a zsidó háborúban a földdel tették egyenlővé hazájukat. Fontos, hogy az embernek működjön az igazságérzete. Ugyanakkor veszélyes műszere ez lelkünknek. Ha túl élesre állítjuk, a szívünk más érzékenysége elvész. Könnyen megvezetnek bennünket. Ma Magyarországon nagyon élesen valós gond ez. Számos trianoni megemlékezés gyászolta a régi nagy hazát, de nem vettettünk számot azzal, hogy ennek a veszteségnek mi volt a belső oka, és hogy ezek az okok teljes erővel jelen vannak ma is. Hány ember van, aki az igazságtalanságokon való pufogás mellett, amikor kell, nem ad oda semmit abból, ami az övé. Nem tud lemondani saját érdekéről, és egy lépést sem tesz a másik felé. Az igazság oltárán könnyen elvész a szeretet. Jézusnak a tanácsa ma is megáll, még ha egy láthatatlan hatalommal küzdünk is. Nem mulyaságra hívő, hiszen a maga életét tette le. Múlja embereket nem végzik ki soha, azok kiszolgálják a rendszereket. Arra hív minket, hogy a szívünknek ne azon zugát erősítgessük, ahol az igazságokat keressük, hanem azt, ahol az elfogadást, a szelídséget, a jó lelkűséget rejtegetjük. Ezeket vizsgálgassuk magunkban, ezeket erősítsük, és akkor sokkal boldogabbak és erősebbek leszünk. Életünknek az igazi tétje nem az, hogy megfelelünk-e az erőszakos bürokratáknak, vagy ellenállunk nekik, hanem hogy Krisztus szelídsége belénk oltódik-e. Ha igen, akkor megértjük Jézus szavát. Aki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsóruhádat, engedd oda neki a fölsőt is. És aki téged egy mérföld útra kényszerít, menj el vele kettőre. Amen. Elköszön a szerkesztő Fekete Ágnes. Adásunk után várjuk telefonhívásaikat a 333-111-8-as budapesti számot és a 0630-333-111-8-as mobiltelefonszámot. Várjuk leveleiket, címünk 1146, Budapest, Abonyi utca 21. Számítógépes címünk reformatusok@levele.hu. Délután 5 órától minden nap hívhatják a 201-00-11-es telefonszámot lelki kérdésekkel. A most hívható szám 333-111-8-as. Áldás békesség!
Te benned bíztunk elejétől fogva. A református egyház fél óráját hallották, hallgatóink.